Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, vagy tovább a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án. Március 19-én kedden 9 óra 9 perckor vagyunk itt Kántor Endrével.
És Gede Balázzsal. És a kedves hallgatókkal.
Ők, velük is, igen, most már örülnek, megy a stream. Jeleket írnak nekünk, és...
Meg olyanokat, hogy igazából én izgulok, mert nekem nincs OTP-m.
Jó, igen, az is izgalomra ad okot. 0636 980 980, egyébként ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk. Gyanús ma ez a sok rege. Mi történik?
Rege? Nem is volt sok.
Raga muffin? Nem volt?
Az nem volt. A muffint azt banánosan szeretem. Na, de egyébként, most figyelj, visszanézem, tényleg nem, nem. Melyik volt az előző? Nem volt több regi, szerintem.
Nem tudom.
Latino zenék voltak. Ja, tudom, mire gondol. Az Anders Osborne-nak a Marmalade. Hát, abban van ilyesmi. Igen. Nem gyanús, teljesen véletlen.
Na. Úgyhogy... Akkor viszont Szent Ivó életét és munkásságát vegyük górcső alá.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
Katona Csaba történész Szent Ivót választotta. Bretagne szülöttjét, aki nagy bölcsességgel és szeretettel védelmezte a szegények ügyeit. Nem véletlenül szerintem. Meg is kérdezzük tőle, hogy miért ráesett a választás azon kívül, hogy talán, hogy a napja van.
Hát a napja az később lesz, és egy nagyon egyszerű napja lesz,
így van.
Május 19-én Ivó és Milán napja, ugye, ezzel kellő humorral szoktak Magyarországon megemlékezni. Volt olyan kollégám, aki mindig azt mondta, hogy neki a második napja május 19-re esik, és nem a Milánra gondolt. De azt gondolom, hogy ez a poén tök helyen előfordult már. Mély pont rá gondoltam, most töredelmes hallomást teszek, kutatni voltam tegnap elő Miskolcon, aztán Alsó-Zsolcán, végül Egerben, és ez az eredményes kutatást Lillafüreden egy kis fehér bor is megkoronázta, és innen gondoltam arra, hogy legyen Szent Ivó. Emlékeztem meg róla.
Logikusnak tűnik. Én az elején elmondtam, hogy a jogtudósok, jogászok, ügyvédek patrónusa is ő, és ahogy egyetemi éveimből emlékszem, egyáltalán nem véletlen, hogy Szent Ivó az ő patrónusuk.
Nagyon nem. Nagyon nem, hiszen ez a szójáték, amit ugye a nevével rendszerint űzünk meg, ami engem arra ösztönzött, hogy választok ma őt, ez igazából csak a magyar nyelvterületen érvényes. Ugye, hogyha megnézzük, hogy pontosan mi volt az ő neve, akkor azzal fogunk találkozni, hogy ív, tehát mint mondjuk ív mondtam, hogy mondjak egy ívet a történelemből, de egyébként ő Breton volt, 1253. október 17-én született, és hát a neve előfordul Ivó, Ív, Erván, Iván, Juán, Eozen, stb. Formában, ez már-már ilyen gyűrűk ura világ felé visz el minket, tehát a kelta vonalat tekintve ez nem annyira meglepő. És mi az, amit tudunk róla, hogy valóban a ügyvédek, az elhagyott gyermekek patrónusa egyebek mellett, tehát általában véve, részben a jogvédőknek a védőszentje, részben pedig a kiszolgáltatott, szegény, elhagyatott embereknek a szószólója és a védőszentje. De ráadásul egy tehetős családba született, egy Kermárten nevű helyen, és hát konkrétan a helyi urának volt a fia, és állítólag édesanyja hatására fordult komolyabban a vallásosság felé, aki rendkívül hívő hölgy volt, ami viszont biztosnak nevezhető, hogy a fiatal ember ezzel a meglehetősen jó háttérrel, ezzel élt, ugyanis a Párizsba járt egyetemről a jogi karra, és hát itt jogi diplomát szerzett. És a fennmaradt életrajza szerint, amiket ugye mindig kezeljünk óvatosan, mert a szentek életrajza az hajlamos szépíteni, ő diákként nem azt csinálta, amivel megismerkedhetünk mondjuk François Villon versei alapján diák életről, hanem amíg a többi diák a lányok után forgulódott, meg ivott, meg táncolt, meg horribile dictu belekeveredett különféle bűnesetekbe, ő kizárólag három dologgal volt elfoglalva, tanult, imádkozott és látogatta a betegeket, és igyekezett egyrészt lelki, másrészt pedig fizikai segélyt nyújtani nekik, és állítólag már ekkor sem volt hajlandó húst és bort inni. A feljegyzések szerint egyébként egy idő után, bár nyilván ezt a kifejezést nem használták ebben az időben, vegetáriánus volt gyakorlatilag, és akkor ne felejtsük el, hogy egyébként a együtt járt egyetemre például Roger Baconnel, tehát hogy mondjuk egy elég komoly embert a középkor gondolkodói közül, vagy Dan Scotussal, tehát és a Párizs ugye azért egy csúcsegyetem, tehát azt egy másodperc is se felejtsük el. De ő a párizsi tanulmányait megtoldotta, Orleánba ment, ott pedig kánonjogot tanult, tehát igazából azt lehet mondani, hogy egy nagyon jól képzett fiatalember lett belőle, aki egyházi szolgálatban látott, egyházi bíráskodó volt, és innentől kezdve már egy nagyon fontos elem megjelenik az ő életébe, és arról volt híres, hogy bíróként mindig a árvák, az özvegyek, a szegények oldalára állt, és képtelen volt nem igazságos és nem pártatlan ítéletet hozni, amivel kivívta azt a fajta tiszteletet, hogy a döntéseit a vesztes oldalon levők is mindig maradéktalanul tiszteletbe tartották, mert pontosan tudták, hogy Szent Ív, hát akkor még nem Szent Ív döntése, vagy Ívó döntése, az valóban kikezdhetetlen, a legjobb lelkiismerete szerint fogja meghozni az ítéletét. És hát állítólag még azt is megtette, hogy a ingyen képviselte azokat, akik nem tudtak fizetni, fizette a költségeket, meglátogatta őket a börtönbe, ugyanakkor azonban egy valamit nem lehetett vele megtenni. Hát maradjunk annyiban, hogy megpróbálták befolyásolni az ő ítéletét különféle ajándékokkal. De ezeket következetesen megtagadta. És volt még egy nagyon fontos kezdeményezése, hogy mielőtt még perre került volna sör, megkereste mindkét felet, és elmagyarázta nekik, hogy próbáljanak már meg peren kívül megegyezni, mert ha ez sikerül, akkor nem kerül nekik pénzbe a per. Tehát mindenki jobban jár egy win-win szituációs megegyezéssel, mint hogyha pereskedésre mennek. És lássuk be, hogy ez a fajta viselkedésforma valószínűleg már akkor is szokatlannak számíthatott. Most nyilván minden szent legendáját óvatos kritikával kell kezelni, de ahogy mondani szokták, mindennek van valamiféle alapja. És az egyházi pályát aztán úgy folytatta, hogy pappá szentelték őt, és innentől kezdve továbbra is folytatta ezt a fajta ügyvédi tevékenységet. Majd pedig haladt előre az egyházi ranglétrán, de hozzá kell tenni, hogy az egyház jogai mellett mindig kiállt, például fölírták róla azt, hogy a kötelezettsége az olyan értelemben hatott át az ő munkásságát, hogy például ha választani kellett, hogy az egyház vagy a király viszályában kinek az oldalára álljon, akkor mindig az egyház oldalára állt. Tehát ugye voltak erre példák, azért ezt pontosan tudjuk. És egy idő után már életében is a szegény szószólós és patrósa néven emlegették, és végső soron a élete vége felé a feljegyzések szerint már nagyon erős bőrítődést tartott. Tehát hetente csak egyszer-kétszer volt hajlandó érdemben étkezni, az összes többi napon nagyon kemény koplalással töltötte az idejét, egyre inkább elment abba az irányba, hogy lehetőleg minden világi örömöt megtagadjon magától. És hát így esett, hogy 1303. május 19-én, ezért van az ő napja május 19-én, természetes halállal elhunyt. Konkrétan azt írták föl róla például, hogy húsvét napján is csak két tojást evett. Tehát az volt ugye számára a, mondta, lakoma. És hogyha összerakjuk ezt az életrajzot, akkor teljesen érthetővé válik, hogy ugye miért avatták őt viszonylag hamar szenté, ugye 1303-ban halt meg, és 1347-ben már szenté avatták, úgyhogy 1330-ben indították meg az eljárást.
Ez elég hamar van tényleg?
Elképesztő gyors. Tehát gondoljunk abba bele, hogy mondjuk a orleáni szűz, ugye Jeanne d'Arc mikor lett szenté, 20. században, jól emlékszem. Tehát nagyon sok ilyen dolog van, és az avatási bullája nagyon szépen leírja ezt a fajta tevékenységet, kiemelik, hogy már életében csodákhoz kötötték a nevét, és hát az igazságossága, mint olyan, az különféle legendákban maradt fönt, hogy az eszét használva, de Isten segítségével hogyan tudott mindig olyan döntést hozni, ami mindenki elégedettségére szolgált. És hát az emlékezete, mint olyan, az olyan helyeken érvényesült egyébek mellett, mint például a jogi karuk, teljesen érthető módon. ugye, mert hiszen a jogászok védőszentje. És ilyen értelemben még Magyarországon is van neki kultusza, de ha valaki elmegy például Csehországba, és végigmegy a Prágai Károly hídon, akkor azt fogja tapasztalni, hogy az egyik szobor az nem más táblázol, mint Szent Ivót. Tehát most persze erre megint el lehet vinni abban az irányból Prágába, ki másnak állítanának szobrot, mint egy ivónak, de itt nem erről van szó, hanem a barokk katolicizmusról. Ami mutatja azt, hogy valóban egy nemzetközi szenté lett. És hát ami Magyarországot illeti, például lehet tudni, hogy Trencsénben színjátékkal ünnepelték maga a 18. században az ő emlékezetét, jellemzően a jogi karokon, tehát a mostani ELTE jogi kar, és Nagyszombaton és Pesten is ünnepelték őt, általában elmondták az érdemeit, és hát ami nagyon szép dolog, hogy fönnmaradt Szőre környékéről egy diákdal, de ezek a diákdalok, ezek nem feltétlenül tisztelik mindig a szenteket, néha kicsit pajzánabbra sikerednek. Aki ismeri a szelmeci diákhagyományokat, amikor most a Miskolci Egyetemen elég következetesen föl szokta bukkanni, meg Sopronban is, tudja, miről beszélek, vagy akár Csokonai Vitéz Mihály költészetének, maradjunk annyiban, hogy 18 év alatti a számára kevésbé vállalható írásait. És ez a dal, ez így hangzik, természetesen a szójátékra jájátszva. E szép szóra jurátus, jurátus, egyre ráillik a tus, a bortus. Többet érez, mint a jus, éhát vele jurátus, jurátus. Ősapánk is szent ivó, nem volt soha vízivó, vízivó, hogy éltében tusozott, tusozott, aztán szenté változott, változott. Tehát ugye itt nyilván megint a szójátékról van szó, de természetesen sokkal komolyabban is őrzik az ő emlékezetét. Ugye nagyon sok mindent elő lehetne erről is venni, én inkább arra utalnék, hogy János Pál pápa hogyan emlékezett meg róla a halála 700. évfordulóján, idézem. A Szent Ivó által javasolt értékek megdöbbentően időszerűek. A pártatlan igazságszolgáltatás előmozdítása és a legszegényebbek jogainak védelme iránti aggodalma arra ösztönzi európai építőit ma, hogy minden erőfeszítést megtegyenek annak érdekében, hogy mindenki, különösen a leggyengébbek jogait elismerjék és megvédjék. Tehát János Pál pápa, aki tudja, azóta magát is szenté avatták, visszautalta arra, hogy mindig a kiszolgáltatottak mellé, mindig a leggyengébbek mellé állt, és mindig igyekezett pártatlan maradni, és a modern világban ezek az értékek semmit nem veszítettek a fontosságokból, ugyanakkor azonban pontosan tudjuk, hogy a gyakorlatban kevésbé sikerül ezeket keresztül vinni. Tehát ez a pápai megemlékezés azt gondolom, hogy nagyon nagy respekt volt az ő tevékenysége iránt, és hát az ügyvédek védőszentje mellett számos egyesület, katolikus jogász egyesület, számos iskola viseli a nevét, még Jeruzsálemben is van olyan intézmény, ami az ő nevét viseli, ez a Katolikus Emberi Jogi és Jogsegély Erőforrások és Fejlesztési Központja, amit a Jeruzsálemi Szent Ivó Társaság tart fönt, és még hosszan lehetne sorolni, hogy hány ilyen van, illetve idézném a Triguíri katedrálisban, itt van ő eltemetve, hogy mit írtak róla föl, latinul ez így hangzik, hogy Sanctus Ivo erat Brito, advocatus et non latro, res miranda populo, és ez azt jelenti, hogyha lefordítjuk, hogy Szent Ivo Bröton volt, ügyvéd, és nem tolvaj, csodálatos dolog volt, amit ő tett, az emberek vessenek rá pillantást. Tehát ez egy nagyon érdekes szójáték, és érzek benne egy hangyányi cinizmus, hogy ügyvéd volt, és nem tolvaj.
Igen.
Akkor, hogyha jól értettem, a magyar magyarországi kultusza az elsősorban a jogi karoknak és a diákságnak köszönhető, tehát ezt a vonalat emelték be.
Abszolút mértékig. Uh-huh. Abszolút mértékig. Ugye a jezsuitáknak volt nagyon fontos, mert ugye a jezsuiták azért jól képzett emberek voltak többnyire, illetve hát van a Collegium Germanicum Hungarorum, a Hungarikum, annak a növendékei is nagyon-nagyon tisztelték őket, és valóban Nagyszombat majd Pest, tehát ugye az ELTE jogerődje, és ez én volt nagyon komoly respektje, és 1695-től pedig már megünnepelték a névnapját, méghozzá úgy, hogy ebbe részt vett a tanári kar is. Mm. És hát Magyarországon is vannak oltárképei. Óbudán például van egy oltárképe, ahol a szegények kérvényeit átadja egy angyolnak, ez ezt ábrázolja, és még a Mátyás templomba, közkeletű nevén, Nagyboldogasszony templomban is volt egy oltára tiszteletére, illetve ha jól tudom, akkor Veszprémbe szoktak neki jogászmisét tartani. Sőt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyik karának, nem megölött módon jog és államtudományi karnak is a védőszentje. Tehát Magyarországon is volt kultusza, meg Magyarországon is van kultusza. Aki pedig kevésbé hívő, az valóban arról szokott megemlékezni, hogy ivó napján iszik egyet az egészségére, vagy az emlékére. Tehát egy összetett emlékápolásról
beszélhetünk. Összetett, igen, igen, abszolút. Nagyon érdekes volt. Köszönjük szépen, Csaba, ezeket az infókat. És akkor többet
lehet, tudtunk. Hát 19-ig várnunk kellett volna vele, de a tegnapi eredményes kutatás.
Ez nem baj, jó figyelemfelkeltést, igen, és hogy majd május 19-én kocintunk az egészségére. Oké, köszi szépen még egyszer, jó munkát, szép napot.
Nagyon szívesen, ráadásul én a Milánnak is szurkolok, úgyhogy duplán tisztelem ezt a napot.
Jó, nagyszerű, oké. Katona Csaba történésszel beszélgettünk Kermántini Szent Ivó életéről és munkásságáról.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Deák Dávid üzletkötő a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat!
Csú, látom, hogy a forra parkettot mögötted, abszolút hallom, hogy az üzletek köttetnek.
Az Izlandon van.
Itt nagyon komoly üzletek kötnek, valóban itt egy sorral mögöttem, aztán valószínűleg ez az oka itt a nagyon nagy hangzavarnak, de az egyébként a kereskedés ez talán annyira nem indokolja, majd a telefon után megkérdezzük a kollégákat, mi volt az izgalom fóka.
Na de miért, mi történik a béten?
Hát leginkább semmi. Ugye főleg ezért, mert se forgalom, se mozgás nincs a budapesti értéktőzsdén. 525 millió forintnyi részvény cserélt gazdát eddig, 65.490 ponton áll ezzel a Bux Index, ez igazából 0,06%-os emelkedésnek felel meg. Úgyhogy valóban a budapesti értéktőzsdén olyan nagyon nagy történések nincsenek. Blue chipeink vegyesen teljesítenek, OTP bank részvénye 16.940 forinton áll, ezzel 0,3%-ot emelkedik, és a forgalom 50%-át is ő adja. A MOL részvény hasonló csökkenést mutat, 2960 forinton kereskedik a hazai olajpapírt, és hát nagyon-nagyon alacsony 17 millió forint forgalommal kezdjük itt az első 33 percet, MOL-ba is nagyon-nagyon-nagyon kiemelkedően alacsony. Richter részvénye viszont egész forgalmas itt az első fél órában, legalábbis saját magához képest, ugye gyakorlatilag mondhatni, hogy a másik felét ő adja 250 millió forintos forgalmával hazai parketten, és hasonlóan az OTP bankhoz 3,1%-ot emelkedik, 9.325 forinton, míg a Magyar Telekomban nagy történés nincsen, egy forintos mínuszban, 4,5 millió forintos forgalom mellett 897 forinton áll ebben a pillanatban.
Hát én azt tudom elképzelni maximum, hogy valami zárás utáni japán cucc lehet, mert ott ugye volt egy hír a központi
ott
bank.
Ott volt, kamatemelés volt, igen.
Igen, ugye vége a negatív kamat korának, ez történelmi döntés a japán jegybanktól.
Hát olyan nagy izgalmat talán azért nem hordoz, mert azért a kommentárban mégis elmondták, hogy azért nagyon jó lenne, tehát sokkal jobban az a monetáris politika, mint a szigorú, ezt az üzenetet küldték a piac felé, és hiába egyébként a kamat emelés, Japán egyébként gyengüléssel reagált a hírre.
Egyébként azt néztem én is, azt vártam, hogy ahogy rákeresek, majd ott lesz egy ilyen marha nagy pucuka, de nem, tehát alapvetően nem úgy reagált. És mi történik a forintpiacon?
Forintpiacon egyébként nagyon pici gyengüléssel kezdjük a napot, egy euróért jelen pillanatban 395 forint 20 fillért, egy dollárért pedig 364 forint 35 fillért kell fizetni a bankközi devizapiacon, és hát ugye a jen gyengülése mellett egy picit erősödik a dollár, emelkedik a dollárindex, de azt azért mindenképp hozzá kell tenni, hogy ugye a mai japán központi bank döntése után holnap a Fedet várjuk.
Igen.
És valószínűleg a devizapiacon mai kereskedésben, illetve a holnapiban is, itt legalábbis az európaiban mindenképpen lehet egy kivárás. Nagyon izgalmas lehet, hogy a Fednek, ha ugye valószínűleg kamatváltoztatás nem lesz, de milyen közleményt fog, milyen üzenetet fog küldeni a piac felé az amerikai jegybank. Én azt gondolom, hogy a befektetők most erre várnak.
Igen, és most fel kell írni a figyelmet, hogy ott egy órával előbb lesz a döntés, ugye, mert van egy kis csúszás a téli-nyári óraszámítás miatt, emlékeim szerint, és ez most egy 7 órás sztori lesz, ugye?
Így van. Na, pontosan, okay. Ugye ők 3 héttel hamarabb állítanak órát, mint mi, úgyhogy majd húsvét után beérik őket újra, és akkor visszaáll minden a régi kerékvágásba.
Oké, Dávid, köszönjük szépen, hát valami izgalmat kell, hogy csatlakozz a csapathoz, hogy jó a buli,
akkor csatlakozok a csapathoz.
Okay,
szép napot, sziasztok!
Deák Dávid üzletkötővel beszélgettünk a tőzsdéről.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
Március 23-án egy napra ismét a színházaké lesz a főszerep, és az ismét az azt jelenti, hogy 5 év kihagyás után tér vissza a budapesti színházak éjszakája. Erről a program sorozatról fogunk beszélgetni Benkő Nórával, a Szabadtér Színház Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatójával. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
Hát 5 év nagy idő, jó nagy szünet. Ez hogy alakult, hogy 5 év volt a kihagyás, ugye, mert ezt nem lehet teljes egészében a Covid-ra fogni?
Igen, mármint, hogy nem lehet a Covid-ra fogni teljesen. Ez úgy alakult, hogy hát tulajdonképpen a Covid csodolt el, mert 19-ben volt utoljára a színház a készakája, még a Radnóti Miklós Színház rendezésében, szervezésében, és utána ugye 20-ban nem tudott lenni, aztán 21-ben is elsodorta a Covid, és aztán tulajdonképpen nem volt, aki megszervezze, volt egy ilyen légüres tér, aha. És a főváros mindenképpen azt szerette volna, hogyha ez a brand, ami egy fővárosi brand és 12 óta működik, még Máté Gábor találta ki az ötletet, illetve hozta be Berlinből ezt a hagyományt, ahol már régóta van színházak éjszakája, hogy ez ne halljon meg, hanem szülessen újjá. És akkor a Városmény Szabadtéri Színpad, illetve a Füstály Színtér kapta meg, ugye ez egy cég, a Szabadtér Színházhoz tartozik mind a két helyszín, a lehetőséget, hogy szervezze meg, és hát nekünk ugye az ősz, a szeptember még az évadhoz tartozik, tehát ezért mi azt mondtuk, hogy majd márciusban tudjuk ezt megszervezni, mert akkor nekünk egy kicsit szellősebb, nem nagyon, mert hiszen készülünk a Városmajori nyárra, de hogy itt tudtuk 2024 tavaszára megszervezni 5 év után a budapesti színházak éjszakáját, de mondom, a főváros nagyon szerette volna, hogyha azért felkelesz Csipke Rózsika álmából, mert ez egy nagyon fontos esemény.
Ez egy jó kis ébredés volt, így fölpattantak a szemhéjai, mert hogy rekordszámú résztvevővel 43 színházzal indul újra, hogyha jól olvastam.
Igen, úgy látszik, hogy kiéhezett a színházak tömege, és a nézők is kiéhezettek már erre az eseménysorozatra, hiszen sokáig nem volt. És amikor elküldtem az igazgatóknak a felkérő levelet, akkor tényleg nem tudtam, hogy hányan fognak visszaírni, hogy csatlakoznak. És én nagyon boldog voltam, illetve hát mindannyian, akik szervezzük, nagyon boldogok voltunk, hogy 43 színház csatlakozott hozzá. Kicsik, nagyok, ilyenek, olyanok, közszínházak, függetlenek, tehát mindenféle profilú, műfajú színház csatlakozott. Úgyhogy itt benne van az operától, az operetten, az új színházon, a Katonán, az Örkényen, most a nagy közszínházakat mondom keresztül, a kicsi függetlenek, sőt még olyanok is, mint egy pop-up társulat, vagy egy Dante társulás, akik most építik, és most csinálják a falat 180 önkéntessel, mert hogy ezzel nyitnak a budapesti színházak éjszakájával. Úgyhogy egészen picurka, de momentán társulat, ugye, vagy egy óbudai társaskör, tehát egészen különböző profilú, műfajú és nagyságú színházak is csatlakoztak. 19-ben 36 csatlakozó színház volt, ez volt eddig a rekord, hát most 43-an vagyunk. Én ennek nagyon-nagyon örülök.
Hát ezt akkor ezek szerint jó volt az emlékezete a dolognak, és mindenki szeretné egy picit jobban exponálni magát, kitolni egy kicsit magát a színházi időszakot, ugye egészen az estébe, az éjszakába, és hát erre egy csomó minden van, mert hogyha jól láttam, akkor itt zeneileg is elég erős a felhozatal.
Igen, egyáltalán hogy van a program? Én most itt azon studírozok, mert nem jártam még sajnos ilyenen, hogy komplet színdarabból, hát nem tudom, mondjuk 2 talán beleférne, hogy vannak esetleg erre készülő külön programok, darabok, és esetleg rövidebbek, több társulatot meg lehessen nézni, vagy ez hogy szokás csinálni egy ilyet?
Akkor elmondom, hogy hogy csinálja.
Jó, oké.
Szuper.
Venni kell online, én igen. Azt javaslom online egy jegyet,
igen.
Mert fölösleges sorbálni, de aki nem szeret online vásárolni, bár ez is változott 19 óta nagyon, tehát hogy most már szoktak, vagy illetve inkább online vásárolnak jegyet az emberek, akkor el lehet menni az Operetszihez jegypénztárába, és ott lehet személyesen is venni már tegnap óta jegyet. Ezt a jegyet karszalagra kell beváltani, ugyanis ezzel a karszalaggal fogsz tudni elmenni ebben a 43 színházba bizonyára nem fogod tudni bejárni az összeset, bár én egyébként próbát teszek majd rá szombaton, de ezzel a karszalaggal be tudsz menni, tulajdonképpen az a programok 250 program van felére. A másik fele regisztrációhoz kötött, illetve lehet rá regisztrálni, az meg egy kicsit bonyolult, de minden esetre fölmész szintén az online térbe, és vagy ha nem tudsz, akkor elsétálsz az Operetbe, és ott segítenek, és egy kuponkóddal tudsz 5 helyre regisztrálni. Akkor biztosítottad előre a belépésedet arra a programra, de én arra búzítok mindenkit, és téged is, hogy csak menjetek oda, és valószínűleg a legerősebb regisztráció nélküli történetekre be fogtok férni, ahol meg van részleges regisztráció, ott is van mindig felszabadítva bizonyos mennyiségű hely, ahova be lehet menni karszalaggal. De rengeteg buli lesz, például a Kristályszintérben, ami ugye a mi terünk, és mi is csatlakoztunk hozzá, ott az Aranyakkord, a Kis Tibiék koncertje lesz éjszaka, és utána DJ Infragandival egy hatalmas buli, de nem csak nálunk lesz buli, lesz a Katona József Színházban, az Operetben, a József Attila Színházban, tehát ez hajnalig tart, és reggel 9-től kezdődik, mert 9 órakor már jogázhatsz Jordán Adéllal, vagy pedig 10 órakor már kakaózhatsz a Báb Színházba a gyerekeket.
Az jobban megy, mint a jóga. Igen.
Most figyelj, kinek a
már reggel elkezdődik, és nagyon-nagyon sokféle, tehát nyílt próbák, ugye az egész színházak éjszakája arról szól, hogy különleges események vannak, amelyek nem szoktak lenni évközben, tehát nyílt próbák, kulisszajárások, a nézőket bevonják egy csomó olyan térbe, illetve helyzetbe, amiben nem szoktak bevonni.
Félve kérdezem meg, hogy az erotikus táncóra hogy zajlik, és milyen szerelésben kell megjelenni.
Nem én tartom.
Oké.
Erről keveset tudok. Jó. De lesznek jelek is, de igazából tényleg vicces és komolyabb dolgok váltakoznak, de lesz színházi előadás is, tehát a Víg Színházba például be lehet ülni színházi előadásra, de ez máshová is, de nem erről szól, hogy színházba megyünk, de
az előadás elsősorban,
hanem a kulisszák mögé, igen. És ilyen különleges szituációkba keveredjünk, amikbe egyébként, hát oda ugye általában az van felírva, hogy tilos a bejárat, de oda is most bemehetünk.
Igen, és egy kicsit így vegyülni, ismerkedni, megnézni azt, hogy mi történik, hol történik a varázslat, nekem ezt tetszik ebben. Tehát így viszonylag sok abszolválható valószínűleg, főleg olyan színházak közül, ami akár gyalog is közel van egymáshoz. Azért ilyenből is van egy jó pár.
Igen, van egy nagyon klassz műsorfüzetünk ezzel a 43 színházzal sorba, illetve a végén megmutatjuk, hogy a hivatalos dalunk az úgy de jó lenne, ha leadnátok az Aranyakornak, a Kis Tibiéknek az Én Budapestem című dala, amit átírtak erre az alkalomra, és Mátyási Áron egy csodálatos videoklipet készített hozzá, ő az Arany Élet besúgó sorozatok rendezője, és tényleg nagyon szép lett, és ebben a műsorfüzetben van egy csillagtérkép, vagy csillagkép, én csak úgy hívom, ami a színházaknak az elhelyezkedését mutatja Budapesten, és nagyon izgalmas egyébként, hogy a körút környékén van a legtöbb színház, és Pesten van a legtöbb színház, és tulajdonképpen egyik a másik hegyén hátán, tehát át tudunk menni egyikből a másikba, és az egész budapesti színházak éjszakájának a jelmondata az, hogy minden egy, ami azért fontos, hogy egyetlen egy estére legyünk már együtt, és legyünk a színházért, és ezért a szenvedélyért mi nézők és alkotók, illetve alkotók is egymással összefogva, ami egyébként talán már nem is jellemző a világunkban.
Igen. És ez tényleg fontos üzenet. Oké, jöjjön akkor az Aranyakkord.
Így van, és akkor úgy teljesüljön minden kívánságod, meg a rendezvény is. Úgy menjen le, ahogy szeretnéd.
Köszönjük szépen. És mindenki szeretettel várunk szombaton, szombaton.
Szuper, köszönjük, szép napot.
Köszönjük szépen.
Benkő Nórával, a Szabadtér Színház Non-Profit Kft. Ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.
Ő a Városmajori Szabadtéri Színház igazgatója. És jöjjön akkor az, amit mondott, ugye az Aranyakkord együttes átírta az egyik szerzeményét a Budapest Színházak éjszakájának, így a 2024-es hivatalos dal az Én Budapestem lett.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
Várjuk szeretettel Fejér Mariant ide a stúdióba, és akkor el tudja mondani, hogy mi lesz a pont jókorban. Addig pedig egy pár nem, hát mikor fogunk Miles Kennedy-t játszani? Nem fogunk, nem
hát
tudjuk.
Majd, csak
majd kitaláljuk. Majd valamikor. Úgyhogy igen, itt van. Megérkezett
Hoppá!
Fejér Marian
Hoppá!
Maja, és elmondja, hogy mi lesz pont jókor, miután lepakolt mindent.
Úgy sincs hangod.
Majd megvárjuk. Megvárjuk türelmesen.
Szépen csendben összeesen.
Jó reggelt!
Jó reggelt, de várjátok. Szemem, szemüvegem.
Ne kell a szemed ehhez a művelethez?
Mm-hmm. Mondd a száddal.
Hogy megmondjam, hogy mi lesz. Igen, igazad van. Igazad van. Nem tudok vitatkozni.
Oké.
Csak jó. Tudod. Tehát ha én addig, azt mindig tudnám 5 perccel előre, persze, hogy persze. Mi lesz, akkor azért
én
mondjuk sok mindent tudnék a világról.
Egyik műsorszámról a másikra létezem.
Igen. Az biztos, hogy sok köze lesz a mai műsornak a népzenéhez, és azokhoz, akik ezt művelik, szeretik. Portré jelleggel fog beszélgetni Liber Endre népzenészelő, a hangvető igazgatója, és ilyenkor engem mindig nagyon érdekel így a gyerekkor, hogy hogyan is jött az életébe, ő zongorázott, és akkoriban, de hát ezt majd nyilván ő el fogja mondani, a zenészeknek ilyen kötelező kvázi testnevelés volt a néptánc, tehát uh-huh. Hogy ők ebbe így szocializálódtak. És egy ilyen táborban találkozott ő a háromhúros brácsával, akkor abba beleszeretett, utána a cimbalom következett, és engem azért érdekel, gyerekkoromban nekem a nagyszüleim szomszédságában volt egy cimbalmos, és akkor ott nagyon uh-huh. Sok cimbalmot láttam, meghallottam ilyen játékot, de hogy ez nekem annyira távoli múlt. És nem annyira, de persze.
Meg egy értitek? Nehezebben megfejthető hangszer, ugye?
Igen,
sok
igen,
mindenki
igen.
Nem is érti, hogy ezt a sok húrt, az hogy lehet
igen,
úgy?
Igen, én a gyerek voltam, a belvárosban nőttem fel, a Király utcában, akkor Majakovszki volt, és ott volt egy cimbalom készítő. És nagyon érdekes volt. Egyszerűen nem is értettem az a fura ütő, hogy van benne egy ilyen igen. Horonya az újnak, igen. Egy ilyen, igen. Ilyen pólya, mint amikor eltaknyoltam és bekötött anyám a lábom ujját, akkor olyan gészt használtam.
És akkor nem is egyet tartanak a kezükbe, hanem
igen,
kettőt,
igen, igen.
És azzal
és
össze-vissza kalimpálnak, igen. Aztán micsoda muzsika jön ki az
óriási.
Egészből.
Én egyébként tegnap egész este azt hallgattam.
Na.
Cimbalom zenét?
Aha, rámentem. És
csak nem a cimbali band.
És azt mondtam, hogy nyilván liberendőjét, de hogy tehát, hogy és fogtam, és akkor ezt hallgattam. Na, utána pedig Nádasdy Fanni jön, aki viszont népdal énekes, és van egy a cappella formáció. Uh-huh. Hárman vannak benne ilyen fiatal énekesnők, akik a tulajdonképpen a nőies tehát a népi dallamokon keresztül mutatják meg a női élet szakaszait. Nyilván ezt majd ő elfogja.
De jól hangzik.
Igen, azt is hallgattam hosszan, és hát ugye ez a hangszer nélküli.
Én azt tudom neked elmondani erre, hogy színekben jól választottál.
Ugye,
igen, ehhez a népi dologhoz és a női dologhoz, ezt majd szerintem elmondják a kedves szakértők is, ugye ennek megvan a megfelelő öltözete minden női korszaknak, hogy milyen színeket hordanak, a népviseletben ez visszaköszön. Vannak ennek színesebb és kevésbé színes verziói, de minden esetre ez szerintem passzol.
Köszönöm.
Úgyhogy pont jókor.
Az Endre a ruházatomat.
Na,
a színeket főleg.
Még sose.
Nem.
Hát akkor figyelj.
Rászokhatnátok.
Jó. Hát, ebből a rendszer csinálunk. Nem egy nagy ígéret. Könnyű.
Ez így lesz.
Igen.
Pont nos, jókor utánunk.
Így van.
Fejér Mariannal.
Most viszont Schmidt-Andi a hírekkel.
Ugye? Igen. Most Schmidt-Andi a hírekkel. Szeretnél valamit mondani, Andi?
Ja, nem. Egyébként meg nekem meg reggel a hajamat dicsérte meg, úgyhogy
igen.
Ma ilyen dicsi. Ja, te, igen, Balázs. Balázs volt.
Jézusom, hát.
Úgyhogy most a séromat.
A séromat és a hárén. Meg akartam sértődni, hogy ja, hogy ezek szerintem ma mindenkit, aki bejön meg dicsérsz, de egyébként ezt is lehet,
nem,
mert dicsérj meg mindenünket.
Nem, tényleg jó ez a...
Nem mindenkit.
Na, ki akartam provokálni, hogy az Andi is.
Tessék.
Bírom a színeket. Én mondjuk ma...
Jobban tesszük Balázs.
Szerintem vonuljunk el azt a lányokat.
Beszélgetnek itt a háttérbe, és visszahozzuk az alázó szobát itt a Millás reggelibe. Az jobban működik, jobban illik a mi habitusunkhoz, úgyhogy nyugodtan lehet befáradni egy kemény alázásért. Bármikor itt vagyunk helyben, és egyébként szabadidőnkben is alázhatunk, tehát nem csak a műsor időtartalma alatt, hanem utána is akár.
Igen.
Úgyhogy holnap is ezt fogjuk tenni. Jön Ács Gábor és...
Nem tudjuk. Ja, lehet, hogy én.
Várja, megnézze. Nézd, igen. Ács Gábor és Gede Balázs.
Akkor az esti program után időben ágyba kell bújni. Aki jön, találkozunk a Bintek rendezvény negyedik állomásán, hogyha tudtok, regisztráljatok még a radiocafe98.hu/események oldalon. Mindenkinek szép napot, sziasztok!
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiocafe98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.